A 2021. április 9-i parlamenti ülésen az országgyűlés az egyetemek alapítványba szervezéséről szóló törvényjavaslatokat vitatta meg. Sanda Tamás fideszes államtitkár szólalt fel elsőként, és beszédében az alapítványi egyetemek tervezett finanszírozási formáiról beszélt.
Úgy fejlesztjük a felsőoktatást, hogy ingyenes maradt továbbra is a diákok számára. Amíg a baloldal tandíjat akart bevezetni, a nemzeti polgári kormány továbbra is biztosítja az állami ösztöndíjas képzést.
Sanda Tamás reagált még az egyetemi autonómiával kapcsolatos kételyekre is.
Az átalakítás nem csökkenti, hanem növeli az autonómiát. Az államtól függetlenebb, autonóm szervezeti struktúrát teremt, a vagyon pedig garantálja a pénzügyi autonómiát.
Továbbá beszédében azt is kiemelte, hogy a kormány tiszteletben tartja az egyetemi szenátusok döntéseit.
Csak ott váltunk modellt, ahol az egyetemek ezt kérték. Mi több, ahol ezt kezdeményezték.
Pósán László fideszes képviselő az átalakítás fő szempontjaként beszédében az oktatás versenyképességének javulását hangsúlyozta ki. A modellváltáson túl a versenyképesség javulásának más feltétele is vannak Pósán szerint.
A kormány által létrehozott, illetve létrehozni kívánt alapítványok egyszerre képesek igazodni a társadalmi, gazdasági és kulturális élet változásaihoz, valamint biztosítani a közfeladat ellátás kívánt szintjét.
A látás mellett szükséges a képzési struktúra megújítása is. A felsőoktatás versenyképességét jelentősen javítaná, ha az egyes új szak létesítések és a már meglévő szakok indításának folyamata egyszerűsödne és gyorsulna.
Pósán kiemelte, hogy a mostani felsőoktatási rendszer lehetőségei végéhez ért, ezért szükség van az új struktúrára.
Jelenlegi szabályozási környezetben a hazai felsőoktatási intézmények többsége eljutott, képletesen szólva, a falig. Tovább lépési lehetőség innen e keretek között már nincs.
A fideszes képviselők közül Vinnei Győző érve is megegyeztek az előtte felszólaló Pósán Lászlóival, miszerint a felsőoktatás piacképességének kulcsa a modellváltásban rejlik.
Pósán László képviselőtársam is mondta, a versenyképességet kell javítani, olyan felsőoktatást kell létrehozni, ahol színvonalas oktatás és magas hozzáadott értéket jelentett K+F kutatásfejlesztés található. Egy szóval, minőségre kell törekednünk. Teljesítményelvű, gyakorlatorientált, a cégekkel, vállalatokkal hatékonyabban együttműködő egyetemi szférára van szükség. És olyanra, amely épít a korábbi évek, évtizedek tapasztalatait. Tehát egy szóval azért van szükség a modellváltásra, hogy egy dinamikus struktúra alakuljon ki, egy megalvadt struktúra helyett. És ez azt jelenti, hogy globális szinten is be tudunk kapcsolódni ebbe a versenyképes, teljesítményelvű felsőoktatásba.
Szilágyi György, a Jobbik képviselője szerint nem kérdés, hogy voltak próbálkozások a kormány részéről a felsőoktatás színvonalának fejlesztésére, de mára már kijelenthetjük, hogy a problémák megoldására a kormánypárt képtelen. Az alkalmatlanságát azzal magyarázta, hogy hiányzott a megfelelő kommunikáció kialakítása az intézményekkel, illetve a kancellárrendszer, komisszárrendszer szinten működött. Szilágyi szerint a Fidesz saját maguk által létrehozott szabályairól ismeri el azt, hogy ellehetetlenítik a működést, amikor a javaslat indoklásában azt hozzák fel érvként, hogy szükséges kivonni az alapítványi intézményeket az államháztartási és közbeszerzési törvény alól a versenyképes működés érdekében.
Kérdezem én, ki építette ezeket a bürokratikus szabályokat? Ki építette ezeket a bürokratikus akadályokat? Esetleg Brüsszel? Esetleg a migránsok? Vagy talán Soros György saját maga? Nem, tisztelt képviselőtársaim, hiába próbálják ezt elhitetni bárkivel. Nem. Önök tették élhetetlenné és élhetetlennek és minősíthetetlen bürokratikus rendszert. Önök az elmúlt 11 évben a fideszes kormányzás építette ki. Ezek a szabályok nem csak az egyetemek életét, de valamennyi közszféra szereplő életét megkeserítik. Ellehetetlenítik, sok esetben átláthatatlanná és követhetetlenné teszik. Ebből a rendszerből kívánja most Orbán Viktor kivonni az alapítványi fenntartók megteremtése által a számára kedves intézményeket, amik jelenleg elsősorban egyetemek, de a törvényjavaslat alapján ezek egyéb intézmények is lehetnek majd.
A képviselő szerint az alapítványok létrehozásával a Fidesz újabb lehetőséget épít ki magának, hogy idézem, elveszítse a közpénz-közpénz jellegét. Hozzátette, hogy a kormánypárt most sem hagyott fel azzal a gyakorlattal, hogy nem a közérdekében kormányoznak. Ahogy a jobbikos Szilágyi fogalmazott, a köztörvényes lopást legalizálják, annak érdekében, hogy 2022-es bukásuk utára is be tudják magukat biztosítani.
Brenner Koloman, a Jobbik frakció vezető helyettese a Magyar Tudományos Akadémia elnökségének állásfoglalását idézte.
Az egyetemek működési formájának megváltoztatása nagy hordaerejű döntés, ami évtizedekre meghatározza Magyarország jövőjét, ezért kellő időt kell szánni a kidolgozására. A döntéseket előkészítő vitákba be kell vonni az érintetteket, a döntések során és azokat követően is tiszteletbe kell tartani az egyetemi autonómiát. Tájékoztatni kell a nyilvánosságot, és biztosítani a társadalmi kontrollt.
Kiemelte a kormánynak az egyetemek autonómiához való hozzáállását.
Fontos az is, hogy önök állandóan, és ebben az előterjesztésben is kiemelik, hogy ezáltal nő az egyetemek autonómiája. Nem, tisztelt fideszes képviselőtársaim, a kuratórium autonómiája nő.
A frakcióvezető helyettes elfogadhatónak tartja az alapítványi átalakítást, de csak azokkal a feltételekkel, amelyekről módosító indítványt nyújtottak be.
Egy törvényjavaslat ezt törvény által kell szabályozni, ezért is tisztelettel kérem fideszes képviselőtársaimat, hogy támogassák a benyújtott módosító indítványaimat arról, hogy az egyetem választott vezetői kerüljenek ebbe a kuratóriumba, ex officio, tehát hivataluknál fogva. Hogy például kétharmadát válassza a kuratóriumnak a szenátus. Vagy pedig a kuratórium elnökét, a szenátus és az illetékes minisztérium konszenzussal válassza meg.
Brenner Koloman megerősítette, hogy nem az alapítványi formával nem ért egyet, hanem azzal az előkészítetlenséggel, amivel a kormány visszaér ebben a helyzetben.
Ugyanakkor azt gondolom, hogy egy ilyen modellváltás az sokkal komolyabb és bonyolultabb dolog annál, mint hogy ezt ilyen ütemben, egyeztetés nélkül és az egyetemi polgárok akaratával szemben végrehajtsák, hiszen az autonómia az állami fenntartású intézmények esetében is fenntartható, és a versenyképesség is.
Nacsa Lőrinc, a KDNP vezérszónoka az egyetemek modellváltása elleni hangokra így reagált.
Ha önök hallgatnak és bíznak az egyetemi szenátusokba, ahogy ezt sokszor hangoztatják, akkor önök elfogadják az egyetemek szenátusának a döntését, megszavazzák a törvényjavaslatot, nincs itt semmiféle látnivaló.
Az egyetemi autonómiáról azt mondta, hogy pont azzal veszélyeztetik, ha a szenátus döntését megkérdőjelezik. Az ellenzéki képviselőknek a következőt üzente.
Önök meg akarják támadni az egyetemek szenátusainak a döntését, és önök csorbítani akarják az egyetemek autonómiáját.
Megemlítette azt is, hogy a modellváltás szemléletváltással is fog járni.
A hatékonyabb és korszerűbb felsőoktatás érdekében eddig 10 felsőoktatási intézmény fenntartói jogai kerültek vagyonkezelő alapítványokhoz, ahol az állami gondoskodás biztonságos, de szűkös keretei helyett a piaci alapú teljesítményelvű szemlélet került előtérbe.
Hiller István, az MSZP vezérszónoka két fő kérdéskört járt körbe beszédében. Elsőként példákkal támasztotta alá azt a tézisét, miszerint egy felső oktatási intézmény sikere nem a fenntartótól függ. Világszerte találni állami és alapítványi finanszírozású egyetemeket egyaránt a legelfogadottabb rangsorokban.
Tehát az az eminens része a törvénynek, hogy egyébként legyen modellváltás, mert az a színvonal emelés előfeltétele, ez hamis. Ez nem igaz.
Hiller ezután az egyetemek vezetőségének új jogköréről beszél. Mivel a törvényjavaslat szerint az egyetemek kuratóriumai saját maguk dönthetnek az összetételüknek változásáról, akkor ezen változások után az egyetemek nem tekinthetők autonómnak.
Ez feudalizmus, ez nem autonómia.
Az egyetemek kuratóriumaiba bevont aktív néven nevezett miniszterek hatalommal való felruházását helytelennek tartja.
Berlin városának polgármestere milyen tisztséget tölt be? Berlin kormányzó főpolgármestere, és nem egy név.
Felszólalása végén Hiller István képviselőtársait arra kéri, hogy szavazzanak a törvény beiktatása ellen.
Azt látom, hogy ennek a törvénytervezetnek az alapja nem egy szakmai elhatározás, hanem politikai ok. Az ok a hatalom. a hatalom átmentése, a szellemi és intellektuális tér elfoglalásának kísérlete.
Arató Gergely, a DK politikusa több szempontból is kritizálta a törvényjavaslatot.
Ez a törvényjavaslat a magyar állam jelentős részének szisztematikus, jól szervezett és látszólag legalizált ellopásáról szól, és semmi másról.
Hozzátette.
Igen, erről szól a felsőoktatási modellváltás, ez a magyar felsőoktatás jelentős részének privatizálása.
Arató Gergely arról is beszélt, hogy a törvényjavaslat indítéka túlmutat az egyetemi autonómia kérdésén.
A modellváltás ugyanis nem erről szól. Nem arról szól, hogy mi történik az egyetemen, nem arról szól, hogy hogyan működik az egyetem. Ez arról szól, hogy kié az egyetem. Ez arról szól, hogy kié a tudás, kié a jövő nemzedék és kié ez a vagyon.
Továbbá beszélt a DK képviselője arról is, hogy a modellváltás mennyiben szolgálja valóban a felsőoktatás érdekeit.
Ez a javaslat egyetlen dolgot szolgál, azt, hogy önök közvetlenül rátegyék a kezüket az állami vagyon jelentős részére, az uniós és a hazai támogatásokra és a felsőoktatás költségvetésére.
Keresztes Lóránt, az LMP frakció vezetője erősen bírálta a törvénycsomagot. Keresztes kiemelte, hogy az alapítványok vezetésért felelős kuratóriumok csak csorbítanak az egyetemi autonómián.
Önök az egyetemeket minden vagyonukkal, szellemi tulajdonukkal, mindennel együtt kihelyezik alapítványokba. Ugyanakkor az alapítványokkal kapcsolatos döntések meghozatalára feljogosított kurátorokat nem az egyetemi polgárság által megválasztott szenátus tudja kinevezni, hanem a minisztérium.
Az egyetemek modellváltási szándékának önkéntességéről Keresztes a következőképpen reagált a fideszes Vinnai Győző felszólalására.
Vinnai képviselő úr, a Kulturális Bizottság ülésén már folytatunk erről a kérdésről egy vitát, ön akkor nagyon világosan megfogalmazta azt egyébként, ami emögött van, ugye az úgynevezett döntés előkészítés mögött. Körülbelül így fogalmazott majdnem szó szerint, hogy aki a modellváltásból kimarad, az a fejlesztési forrásokból is kimarad. Na ez az a zsarolás, ami megalapozott mindent.
Az LMP-s Keresztes Lóránt az egységes koncepció hiányát bírálva az alapítványi kiszervezés siettetett folyamatát is elítélte.
Körülbelül egy évvel ezelőtt Bódis államtitkár úr megfogalmazta azt, hogy a nagy vidéki tudományegyetemek esetében óvatosabban fog eljárni. A kormány megvárják széles körben a tapasztalatokat, és majd utána lehet szó esetleg ezeknek az egyetemeknek a modellváltásáról. Spalkovics László miniszter úr 2020. június 25-én konkrétan az Inforádióban elmondta azt, hogy a három nagy vidéki tudományegyetem, illetve a Semmelweis Egyetem állami fenntartásban marad. Tehát ennyit az átfogó koncepcióról.
Végül Keresztes a kuratóriumi tagok felelősségvállalásával kapcsolatos aggodalmainak is hangot adott.
Valóban azt akarják-e, képviselőtársam, azt a helyzetet akarják védeni, hogy a tapasztalatok alapján konkrétan fideszes politikusokkal töltik fel az egyetemeket fenntartó alapítványok kuratóriumát. Szijjártó Péter, Varga Judit, Lázár képviselő úr, Bajka István személyükben a garanciái a felsőoktatás fejlesztésének.
Mellár Tamás, a Párbeszéd politikusa, kiemelte, hogy aggályai vannak a kuratórium tagjainak választása körül.
Hogyha a szenátusnak pedig megadnánk azt a jogot, és hát ilyen típusú törvénymódosítást adtunk be, azt, hogy mondjuk, hogy a kuratórium tagjainak több mint 50%-át, vagy legalább 50%-át a maga a szenátus választhassa meg. Ebben az esetben valóban megmaradhatna az autonómia, mert akkor tulajdonképpen a kormányzat számára is, a mindenkori kormányzat számára, amelyet ugye választanak az emberek, meg lenne az a lehetőség, hogy bele tud nyúlni a dologba, mert az alapítói jogok, azok továbbra is nálam vannak, az ő kezébe vannak.
A kuratórium vezetésében fontosnak tartja a szakmaiságot, ezért felhívta arra a figyelmet, hogy a már elmúlt években átalakított egyetemekről az derült ki, hogy 6 kuratóriumi elnökből 5-nek egy publikációja sem volt, amely megtalálható lenne a Magyar Tudományos Művek tárában.
Szóval itt az alapkérdés az az, hogy vajon mit várhatunk el attól, azoktól a kuratóriumoktól, amelyben olyan vezetők és olyan tagok vannak, akiknek egyáltalán nincs tudományos minősítése, és nincsenek tudományos publikációik. Én megkérdezem, hogy vajon Csányi Sándor, Hernádi Zsolt, vagy Varga Judit, vagy a itt ülő Lázár János képviselő úr, na, hát milyen tudományos háttere van, hiszen egy tudományos életet kell nekik mindenképpen vezetni és irányítani.
Mellár kétségeit hangoztatta azzal kapcsolatban, hogy a kormány csak a piaci igények kielégítésére gondol az egyetemek átalakítása kapcsán.
Nem lehet fordítva ülni a lóra, hogy megpróbáljuk azt kipuhatolni, hogy mi is a piacnak most az igénye, hogy ezt ugye Parrag úr elképzeli, és arra alapítunk, vagy alakítunk egy képzést, hiszen egy ilyen gyorsan változó világban azt hiszem, hogy nagy hiba lenne, hogyha a jelenlegi piaci helyzetet, vagy jelenlegi piaci struktúrának megfelelően építenénk ki egy oktatási rendszert, hiszen majd 5-6-8-10 év múlva jön ki az output, amikor már egy másik helyzet, egy másik világ lesz.
Mellár Tamás kitért arra is, hogy az egyetemek új finanszírozási formája nem átlátható.
Ugye itt tulajdonképpen egy olyan összvér megoldás van, amiben az van, hogy vannak magánegyetemek, amelyeknek a vezetése az alapítványok és a kuratórium kezében van, és az állam közben pakolja be a pénzt, tehát a minden évben a költségvetésből egy csomó pénzt odaadnak. De arról nincs szó, ezekben a papírokban, hogy ezt tulajdonképpen akkor hogyan is végzik, milyen mechanizmusok szerint végzik el? Mert hogy tulajdonképpen ez lenne a lényeg.
Bencsik János, az idén márciusban alakult polgári válaszpárt egyik alapítója, felszólalásában az állam kifosztásának újabb eszközeként írta le a törvénycsomagot. Törvényes helyett törvényesítettnek nevezte az egyetemek alapítványba szervezését, mivel a politikus szerint a törvények a közjót szolgálják.
Árulják már el nekem önök, hogy hogyan szolgálna a közjót az, hogy fideszes és KDNP-s polgármesterek, országgyűlési képviselők, miniszterek ülnek be olyan alapítványokba, amelyek utána egyetemi vezetőket meg szenátusoknak fognak utasításokat adni. Fenntartó jogot gyakorolni.
Bencsik a törvénycsomag kapcsán a fékek megszűnéséről beszélt. Ez alatt Orbán Viktor túlkapásait értette, melynek részeként a kínai Fudan Egyetem Magyarországra tervezett kampuszáról is szót ejtett.
Az, hogy 540 milliárd forintból kínai egyetemet építünk, amikor a magyar egyetemek a fasorba sincsenek az európai egyetemek rangsorában, az ezt mutatja, ez ennek a kortünete.
Hörcsik Richard, a Fidesz politikusa, az új Tokaj Hegyalja Egyetem kulturális jelentőségét emelte ki, majd az alapítványi átalakulás pozitívumait mértatta.
Az is rendszeresen vitatárgya, hogy az alapítványi fenntartás milyen változásokat hoz az oktatók és a hallgatók számára. Ahogy már a tisztelt házban is számos alkalommal elhangzott, a teljesítmény elvnek kell érvényesülnie, és ez biztosítja a fejlődést, az előrelépés lehetősége, valamint a béremelkedést.
Hörcsik az agrárprofilú új egyetem létrehozásának fontosságáról is beszélt történelmi, oktatási és gazdasági szempontból.
Úgy hiszem, hogy ez az alapítás történelmi lépés, történelmi feladat és lehetőség számunkra. A Sárospataki Református Teológia Akadémia, a Magyar Nemzeti Múzeum, Rákóczi Múzeuma, vagy a gyakorlati helyként is funkcionáló térségi köznevelési intézmények mellett a képzéssel érintett gazdasági szereplők sorolhatók abba a körbe, amelyek az indulást gördülékenyé, a fejlődést erősebbé képesek tenni.
Hollik István, KDNP-s képviselő is a modellváltás mellett érvelt beszédében. Többek között szorgalmazta az egyetemek közötti verseny élénkítését, ami az egyetemek hatékonyságának a növelését szolgálná.
És ha ma megnézzük a magyar felsőoktatást, akkor lehet, hogy azt kell mondjuk, hogy néhány szereplője képes a versenyre. De a felsőoktatás rendszere egyáltalán nem volt érdekelt abban, hogy kimenjen a piacra a felsőoktatási intézmény, és versenyezzen a többi egyetemmel.
Hiller István alelnök szerint az új rendszerben kiadott diplomák esetében a mennyiség kerül a középpontba a minőség helyett.
Szerintem nem lehet a minőséget meg a mennyiséget szembeállítani egymással, és azt mondjuk, hogy vagy-vagy. A mi véleményünk szerint és.
Hiller másik kijelentésével, miszerint a modellváltásból nem következik egyenesen a színvonalemelkedés, egyetért, ugyanakkor szerinte fontos megvizsgálni egy másik kérdést is.
A színvonal emelkedés lehetőségét mi szolgálja jobban? Az, ha marad minden a régiben, vagy nagyobb felelősséget adunk a fenntartóknak, ösztönözzük őket a versenyre.
Hollik a kuratóriumok változását ahhoz a bevett céges gyakorlathoz hasonlítja, amiben szintén az igazgatóság dönt az igazgató személyéről, aki adott esetben saját körékből is kikerülhet. A KDNP-s Hollik semmi kivetnivalót nem lát a gyakorlat felsőoktatásban való alkalmazásában. A kormány tért kritikákra, amik szerint fenyegetéssel kényszerítenék ki a modellváltást, így válaszolt.
A modellváltás nem választó ELTE is fog fejlesztési forrásokat kapni, tehát akkor az a baloldali állítás, hogy csak ilyen fenyegetésekkel, hogy csak akkor kaptok majd fejlesztési forrást, ha az alapítványi működésre álltok, hát ez nem állja ki a valóság próbáját.
Hollik István értelmezésében az egyetemek a modellváltással még nagyobb autonómiát kapnak.
A modellváltással együtt az, hogy vagyongazdálkodóvá is válnak az egyetemek, az kifejezetten helyes lépésnek tartom, és azt gondolom, hogy az autonómiát ez ki fogja szélesíteni, hiszen felelősséget is ad a fenntartóknak.
Szabó Sándor az MSZP-től először a tudás mélységéről és az egyetemi autonómiáról moralizált. Visszavetítette a korábbi átalakításokat a klikben és a nyugdíjrendszerben, kiemelve a központosítás aspektusát. Szót ejtett az átalakítások gyorsaságáról és az 1500-2000 milliárd forintról, ami az EU-tól érkezik majd a felsőoktatásba, modellváltások nélkül is, ezzel zárva a beszédét.
Egyetlen valódi innovatív ötletük, megoldásuk, amit tettek, az nem volt más, erről is volt már szó, mint hogy kancellárokat helyeztek az egyetemi rektorok felé, mondván, hogy egyébként majd felügyeljék a rendszert, és pontosan tudják, hogy ezentúl igazából sok minden nem történt.
Szegedi képviselőként az ottani egyetemi magánvagyonok részét képező 38 ingatlan megszerzéséről is beszélt. A kari ülésről, amin átletnyomva a döntés, ami alatt sokan lemondtak, és még az egyetemi szabályok megsértése is igaz rá.
Összességében tehát el lehet mondani nagy biztonsággal, hogy a fenntartóváltás tulajdonképpen egy elkapkodott, bizonytalanságot szülő döntés, ami igazából nem ad garanciákat az egyetemi autonómia megőrzésére, és semmiképp sem szolgálja a közjavát.
Lázár János ezután az Agrártudományi Egyetem szerint a sikeres és zökkenőmentes alapítványosodásáról elmelkedett.
Tehát én azt gondolom, hogy erős Magyarország felsőoktatási rendszerváltozás nélkül nincsen. Én nem vagyok elégedett azzal, hogy a magyar állam kezeli jelen pillanatban a közvagyont. Nem arra gondolok, hogy ellopják, vagy ellopjuk, hanem arra gondolok, hogy nem elég hatékony.
Varga László szót ejtett arról, hogy Mocsai Lajos milyen tisztázatlan úton lett a Debreceni Egyetem rektora, miután kiállt amellett, hogy az olimpiai érem számítson egyenértékűnek a doktori fokozattal.
Dr. Hoppál Péter fideszes képviselő a Pécsi Tudományegyetem oktatójaként annak példájával illusztrálta a modellváltás melletti kiállást, ugyanis az egyetem szenátusi szavazásán 73%-ban támogatták az ezzel kapcsolatos törvénycsomagot. Emellett az egyetem szenátusának döntéshozatali folyamatával cáfolta azokat az ellenzéki hangokat, amelyek szerint a kormány zsaroló, erőszakos cselekedetei állnak az előterjesztés széleskörű támogatottsága mögött.
Következett egy olyan gesztus, hogy a szenátus valamelyik tagja, az egyik dékán, aki ellenezte egyébként a modellváltást, arra kérte a szenátust, hogy szavazzanak meg egy önkorlátozó gesztust, építsenek be egy kétharmados klauzulát a szavazás elfogadásába. Magyarán, ha nem lenne meg a kétharmados többsége a modellváltásnak, akkor ezt ne fogadja el a szenátus. Ezt a Pécsi Tudományegyetem szenátusa választott képviselőit tehát megszavazták, így kétharmados önkorlátozásban folytatták tovább a vitát.
Hoppál arra is felhívta a figyelmet, milyen helyzetben voltak különösen a vidéki egyetemek, mielőtt megkezdődött a jobboldali polgári kormányzás idején az egyetemek átalakítása, valamint a teljes felsőoktatási spektrum megújulása.
100 milliárdos nagyságrendű hitel nyomta a vidéki egyetemek nyakát. A Pécsi Tudományegyetem az egyik rekorder volt a hitelállományát tekintve. Emellett éppen akkor még egyszer a Pécsi Tudományegyetemre visszatérve, sajnos pusztuló infrastruktúra is jellemezte akkor a Pécsi Tudományegyetemet. Sajnos 2015 bilincsben vittek el egyetemi embereket, egyetemi vezetőket.
Hoppál úgy gondolja, a mostani törvénycsomag nem tér el a kormány 2016-os, az ellenzék által is elfogadhatónak tekintett dokumentumától, hiszen a célok között továbbra is elsősorban a versenyképesség és a minőség szerepel. Emellett kiemelte, most jutott el a kormány oda, hogy a felsőoktatás mennyiségi javulása után a minőségit is érvényesíteni tudja, és így nemzet stratégiai szempontból ezt az előterjesztést a 4 éves parlamenti ciklus egyik legfontosabbjának tartja a magyar felsőoktatás jövője szempontjából.
Nagyon sok lett a egyetemi hallgatóktól, szereztük ugye ezeket a kifejezéseket, a büfészak. Nagyon sok olyan képzési forma alakult, amelyel termeltük a diplomás munkanélkülieket, valljuk be. Be kellett hangolni egy kicsit a felsőoktatást minőségre. De az infrastruktúra és a hatékonyság és a nemzetközi mérce és a versenyképesség még nem volt benne ebben a tárházban és ebben a célrendszerben. Most jutottunk el történelmileg oda, hogy a 2016-os célrendszer ebben a stratégiában érvényesülhet, amelynek egy mérföldköve a mai előterjesztés.
Az Országgyűlés április 9-i ülésének összefoglalóját az ELTE hallgatói készítették. A törvényjavaslatokat április 27-én szavazta meg az Országgyűlés.